A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Mint minden falusi gyermek, ő is a felnőttektől tanulta meg a kertészkedés, a növénytermesztés alapjait, amelynek disziplináit az Agráregyetemen ismerte meg és hasznosította pályafutása során azért, hogy a gazdák a legjobb minőségű vetőmagokat juttassák a földbe. Görögkatolikus családból származik, így megtalálta helyét a templomépítésben, a felekezeti közösség megteremtésében is. Mindig nagyon fontosnak tartotta a határon átnyúló felekezeti kapcsolatháló kiépítését. Köszöntöm Önöket, Zsoldos Barnabás vagyok. Vendégem Keresztes Dénes agrármérnök, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alelnöke, akinek munkásságát nemzeti ünnepünkön a Magyar Érdemkereszt lovakkeresztjével ismerték el. Nyíregyházán beszélgetünk, meglepődve azzal az információval, hogy nem tőzsgyökeres nyírségi, nem a bokortanyákból származik, hanem alapvetően közel, de mégis egy kicsit távol a Borsod-Abaúj Zemplén megyéből. Melyik az, amelyik Isten igazából, ahol a gyökerei eredtek?
Édesapám felvidéken, a mai Szlovákia területén született, egy Kúró nevű településen, ami Eperjestől északra van, közel a mostani szlovák-lengyel határhoz. Édesanyám szülei is Eperjes mellett Bártfán éltek, és az 1920-as években, tehát a trianoni történések után költöztek a mai Magyarország területére. Édesapám itt végezte el Esztergomban a teológiát. Az én származásom igazából már egy görögkatolikus pap családja volt. Rögtön azt is jelentette, hogy beleszülettem egy keresztény közösségbe, egy keresztény családba, és ezáltal annak a falunak is az életébe, amelyikben ő a szolgálatát teljesítette. Az emberrel születésétől kezdve beleivódott a keresztény hit és a keresztény szemlélet.
Melyik település ez?
Komlóska nagyon sokak számára ismert, ugye egy akkor még 100%-ban ruszin település falu volt, ma is többségben vannak ott a ruszinok. Alig múltam 2 éves, amikor édesapámat a megyéspüspöke áthelyezte Kenézlőre, a Bodrog közbe. Én ott nőttem fel, és egészen a gimnázium befejezéséig ott éltem.
Közeledett ugye Nyíregyháza a nyírség felé, mert a Tisza túloldalán van Kenézlő, ezen az oldalán Balsa, ez már Szabolcs-Szatmár Beregvár megye, de amennyire tudom, sok gyermekes család volt a Keresztes Déneség családja.
Igen, mi 8-an voltunk testvérek, sajnos ma már csak 3-an élünk ebből. Én vagyok a legfiatalabb, úgyhogy a többiek idősebbek voltak tőlem.
Volt, aki követte az édesapát a hivatásban, és Dénes hogy nem választotta a papi hivatást, mert azért majd kiderül ebből a beszélgetésből később, hogy igencsak közel áll a görögkatolikus hitélet. De maradjunk a kérdés első részénél, nem fogta meg a minisztrálás, a liturgia?
Az egy természetes dolog volt, hogy minden vasárnap és minden ünnepnap elmentünk a misére a templomba, és hát Kiki a tehetsége szerint részt is vett a szertartásokban, rendszeresen minisztráltunk, sőt a nagyobbak jó magam is a kántorizálásban is besegítettünk a kántornak, tehát ez egy ilyen természetes dolog volt, hogy édesapánkkal együtt részt veszünk, aktívan is a szertartásokban, nem csak jelen vagyunk. 2 bátyám is, Szilárd bátyám, a későbbi görögkatolikus megyés püspök, pap lett, és Gábor bátyám, aki szintén görögkatolikus pap lett.
Most már a Szilárd nevét ejtsük ki teljesen, Keresztes Szilárdról van szó, így biztosan sokkal többen tudják, ha görögkatolikus egyházról volt szó, ő volt az, aki meghatározta az irányvonalat, elindította azt a folyamatot, nem akarok én ebben nagyon belemenni, de volt időszak, amikor a görögkatolikus egyházról alig-alig tudtak itt a református, római katolikus környezetben. Gyönyörűen megerősödött a görögkatolikus egyház. Kanyarodjunk vissza Déneshez. Mi volt az, ami elindította a pályán, amerre elindult?
Ugye Kenézlőn jártam általános iskolába, és onnan Pannonhalmára mentem gimnáziumba. 2 évet voltam a Pannonhalmi gimnáziumban, aztán a családi körülmények körülmények úgy hoztak, édesapám betegsége, meg sok minden, hogy a harmadik, negyedik évet már Sárospatakon végeztem el, és ott érettségiztem le. De Pannonhalma az egy nagyon nagy élmény volt számomra, szerzetesek által működtetett iskolában. Volt, aki az énektanáron volt, Szigeti Kilián, aki egyébként orgonaművész volt, rendszeresen ő orgonált a diákmisén. Mivel én érdeklődtem a hangszer iránt, megengedte nekem, hogy a Pannonhalmi Bazilikának az orgonáján én napközben gyakorolhatok, és bármikor, ha szükségem van rá, akkor segített, úgyhogy nagyon minimális segítséggel én igazából autodidakta módon megtanultam orgonálni, amit aztán később is tudtam hasznosítani.
Sikerült azóta visszamenni Pannonhalmára is, ahhoz az orgonához odaülni, vagy megsimogatni?
Voltam azóta Pannonhalmán, természetesen a volt osztálytársaimmal, annak ellenére, hogy nem együtt érettségiztünk, az érettségi találkozókra meghívnak. De aki csak egy évet is velük töltött abban a gimnáziumban, meghívnak az érettségi találkozókra. Jártam, többször jártam Pannonhalmán, de már az orgonához nem ültem le.
Tulajdonképpen azt azért el tudom képzelni, és az újságírói fantáziám is működik, hogy amikor középiskolás korában ott ült az orgona mellett, akkor Bach kantáta és fúga dallamait azért megpróbálta végigvinni, legalábbis tett kísérletet.
Túl azon, hogy nagyon sok egyéb művel próbálkoztam, volt két vastag kifejezetten orgona művekből összeállított kottám, úgyhogy nehézségi fog szerint. Volt néhány számomra nagyon kedves darab, többek között a Bach tokkáta és fúga. Mindig az volt a szándékom, hogy ezt meg fogom tanulni, és hála jó Istennek sikerült is.
Már azt elárulta, hogy Sárospatakra vezetett az útja a Pannonhalmáról. Általános gimnáziumban folytatta tovább a tanulmányait.
Sárospatakra 1966 és 68 között jártam. Nyilván akkor még az államosított formájában működött. Persze volt egy-két régi tanár is benne, akik csendesen, de tudatosan a szellemiséget tovább vitték, de semmi vallási tartalma az akkori oktatás egymásnak nem volt, viszont a szellemiség, az egymásra figyelés, az emberségre való nevelés természetszerűen jött elő, akár biológia órán, akár a latin nyelv órán. Ők úgy állították be, hogy emberek vagyunk, tessék egymásra odafigyelni, egymás segíteni.
Ha már a latint említette, az ablatívuszokat, akik tanulták, azok általában orvosi pályára készültek. Mellélövök, vagy eltaláltak?
Igazából a latin tanulmányaimat én máshol tudtam hasznosítani, mert nem orvosi pályára mentem, bár szerettem a biológiát. Visszakanyarodnék egy pillanatra Pannonhalmára. Egy rendkívül precíz napirend szerint működött ott az oktatás. Voltak a tanórák, ebéd után egy rövid pihenő és séta. No, ebbe a séta időben általában a gyönyörű Pannonhalmi arborétumban sétáltunk, és ez úgy beleivódott az emberbe, a természetnek az a nagyszerűsége. Pannonhalmán latin nyelvet tanultam, és Sárospatakon abba az osztályba kellett, hogy kerüljek, amelyikben latin oktatás van, de ez az osztály viszont szőlő-gyümölcstermesztési szakirányú volt, azzal is elkezdtem foglalkozni. Ami megint csak nem volt tőlem idegen, mert nagy család lévén az 50-es években nem könnyen élt meg vidéken, mindenki a saját kertjében állította elő mindazt, ami a család fenntartásához szükséges. Nálunk is úgy volt. Megint csak édesapám által belenőttem, és együtt csináltuk. Kikristályosodott bennem az, hogy ebbe az irányba fogok elmozdulni. Az még nem volt egy könnyű időszak abból a szempontból, hogy nagyon sokat számított egy egyetemi felvételnél, hogy ki milyen családból származik, milyen az indítatása. Saját idősebb testvéreim közül, kivéve akik teológiára mentek, civil egyetemre egyetlen egyet sem vettek fel, úgy, hogy elérték a felvételin az akkor maximálisan elérhető 20 pontot. És megkapták a választ, hogy helyhiányában nem vesszük fel. Egy pap gyereknek nem volt helye egy polgári egyetemen. Az egyik tanárom azt ajánlotta, hogy próbáld meg, úgy is szereted ezt a természettel foglalkozó területét az életnek, menjél el az Agrártudományi Egyetemre, oda talán felvesznek. És felvettek.
Az Agrártudományi Egyetemek akkor kezdtek feljönni, hiszen a nagyüzemi mezőgazdaság elindult, ugye a 60-as évek elejétől, és kellettek a szakemberek, eltekintettek az ilyen származástól. De ebben szemben azért még volt egy érdekesség, a zenével, az énekkel való ismeretség az előjött az egyetemi évek alatt is.
Igen, hát nem tamakadtam meg saját magamat Debrecenben is, bár tudtam, hogy minnyájan megfigyelés alatt vagyunk. Ez teljesen természetes volt abban a korban, sajnos, hogy ez volt a természetes. Ennek ellenére én minden vasárnap és minden ünnepnap elmentem misére a debreceni görögkatolikus templomba, és miután kiderült, hogy én tudok orgonálni, hát akkor van orgona, nálunk is lehet orgonálni, ha van kedvem, akkor minden további nélkül. Végén aztán úgy alakult, hogy Debrecenben vasárnaponként délelőtt a diák misének én voltam az orgonás kántora.
Még én csavarnék rajta egyet, persze nem nagyon, mert a legszebb zene az emberi hang, ezzel is élni tudott.
Végül is igen, mert egyik ismerősöm, ő is papi családból származott, ő énekelt a debreceni Kodály kórusban. A Kodály kórusnak nagyobb művekhez szüksége volt besegítőkre, nem állandó tagokra, 30-35 fős profi fizetett dolgozóként voltak a kórus tagjai, de egy templomba jártunk, hallotta, hogy énekelek, hogy hát nincs-e kedvem oda is elmenni. Elvitt engem a Kodály kórus karnagyához, akkor a Gulyás Györgyhöz, és Gulyás György felvételiztetett, azt mondta, hogy hát magának itt a helye, akkor szeretettel várjuk besegítőnek, kiszélesedett így a zenei lehetőségem.
Az Agrár Egyetem után azért állami ösztöndíjakkal, meg munkalehetőségekkel meghatározták, hogy hova menjen az ember. Ez meghatározta utána az pályáját?
Igen, nekem is megyei ösztöndíjam volt, mert hát valamiből élni kellett egyetemistaként. Viszont ez meghatározta azt, hogy ebben a megyében majd az akkori megyei tanács mezőgazdasági osztálya fogja megmondani, hogy hova menjek dolgozni. Így kerültem én a Tiszabercelli Besenyei Termelő Szövetkezetbe agronómusnak. Ott kezdtem el az agrármérnöki szakmai pályámat, ami aztán később más irányba fordult. Volt ott azért olyan tanárom, akiről később megtudtam, hogy tett olyan kijelentést, hogy túl sok ezen az egyetemen a papgyerek. Voltunk akkor hárman, a körülbelül 500 hallgató tanfolyamból. Gimnáziumban a választott érettségi tantárgyam a kémia volt.
Az ott kellett az Agráregyetemen, az alap tantárgy volt.
Ha valaki egy tárgyat választ érettségének, akkor azt nyilván szereti, tudja, mert abból biztos, hogy jól fog érettségizni. Kémiából első év végén engem majdnem kirúgtak az egyetemről. Valamit nem úgy mondtam abba a pillanatban, jó, majd legközelebb. Talán ez volt az oka annak, hogy nem minden úgy van, hogy meg tudom tanulni, leülök, megtanulom. Bizonyos dolgokon túl kell, hogy tegyem magam, el kell, hogy viseljem. Hiába van az ember életében az, hogy a sors kopog az ajtón, mint ahogy Beethoven életében, hiszen neki is a magánéletében nagyon sok problémája volt, amikor ezt a szimfóniáját írta. Én életemben is gyakran előfordult, hogy a sors kopogott az ajtón, ezt észre kellett venni, tehát egy kicsit ehhez hasonlította a mi hányatottnak mondható életünk is, hogy de tovább kellett menni, és akkor újra kinyílt minden előttünk.
Gondolatban Tisza Bercelen vagyunk. A TSS időszakban elvárták, hogy a fiatal agrármérnök az politikailag fedhetetlen legyen, megbízható legyen. Szakmaisággal nem volt gond, ezt én sejtem. Sikerült beilleszkedni, vagy hogyan sikerült megtartani mindazt, amit a családból, otthonról hozott?
Érdekes módon ez ott nem volt probléma. Akkor a Tisza Berceli termelő szövetkezetnek egy helyi gazdálkodó volt a vezetője, a TSZ elnöke. Tisza Berceli nem túl nagy falu, ott is templomba járnak vasárnap az emberek, legalábbis egy jelentős része.
Hogyan alakult az élet tovább? Agrármérnök maradt a pályán, vagy lehetett itt a görögkatolikus közösségekben is tovább vinni?
Tisza Berceli termelőszövetkezetben én kalászos növények ágazatvezetője voltam. Abban az időben kezdtünk el őszi buza vetőmagot előállítani. Hozzánk járt Nyíregyházáról az akkori vetőmag és szaporítóanyag felügyelőségről egy kolléga. Mi már nemesítők utáni lépcső voltunk, amikor köztermesztésre vetőmagot tudunk előállítani. És ez a kollega nyugdíjba ment, beajánlott az akkori főnökének, én őt ajánlanám az utódomnak, fölvettek. Így kerültem Nyíregyházára már 1977 nyarán. Ennél az állami hatóságnál dolgoztam, amit természetszerűen a rendszerváltás után több többször átszerveztek, hívták ezt mezőgazdasági szakigazgatási hivatalnak, a végén aztán a kormányhivatal állományába kerültünk mi is, és onnan mentem el nyugdíjba.
A családalapítás már Nyíregyházán történt?
Nem, az még Tiszabercelen, családdal kezdtük, és a másik két kisebb gyermekünk már Nyíregyházán született.
Ebből következik, hogy három gyermek van, ők erre vitte a sorsuk, mit választottak az életben?
A legidősebb fiú követett engem a Noholmi gimnáziumban, de tovább nem, és utána közgazdasági egyetemre ment Budapestre, és közgazdászként dolgozik, családot alapított, jelenleg Győrben dolgoznak, egy élelmiszeripari cégnek a gazdasági igazgatója. Két lányunk, mind a kettő a zenei pályát választotta, az idősebb végzett Gordonka szakon, a Zeneakadémián doktorált ugyanebből. Sajnos most Angliában élnek, magán tanárként működik. A kisebbik lányunk szintén zenészi, szolfés zeneelmélet karvezetés szakon végzett, szintén a Zeneakadémián, ebből ledoktorált, és jelenleg a Nyíregyházi Egyetemen dolgozik.
A család az azért nem így áll össze, hitvallásunk szerint apa és anya van, ő mivel foglalkozik, mit illik róla tudni?
A feleségemmel Debrecenben ismerkedtünk meg, április 24-e Szent György napja, délelőtt egyetemen voltunk mindketten, egyébként őnek is görögkatolikus pap volt az édesapja, és ő Debrecenben az Orvostudományi Egyetemre járt. Este misére mentünk a templomba, én orgonáltam, akkor a misét végző pap mondta, hogy na hát akkor ismerkedjetek meg, ha nem ismeritek egymást, és voltunk ott azt hiszem akkor éppen hárman vagy négyen, azt mondja, ti mindnyájan papgyerekek vagytok, ide jártok egyetemre, ismerjétek egymást. Így ismerkedtünk össze, felülről jött, ha már az ismerettségünk is a templomban köttetett, 3 év után házasodtunk össze. Neki össze kellett egyeztetni a családot a hivatással, és az én munkámmal, mert én viszont vetőmag felügyelőként a megyét jártam, és kiszámíthatatlan volt, hogy időbe hazajövök. Olyan munkahelyet keresett magának, ahol nem kellett ügyeletet vállalnia, tudta hasznosítani a diplomáját.
Itt a szobában a falra nézek, képeket látok, és nem is akár milyeneket. A művészet is közel áll hozzá.
Igen, zongorázott, nagyon komoly koncerteken volt fellépése. Ez volt az egyik nagyon szeretett hobbija, de később a Goblen volt az, ami megfogta őt. Szerintem nagyon szép Goblen képeket készített.
Rachmaninov műve hogyan illik bele ebbe a beszélgetésbe? Nyilván oka van, hogy azt mondta nekem Keresztes Dénes, hogy ez csendüljön fel.
Azért kértem ezt a művet, mert Nyíregyházán élve a rendszerváltás megelőző időszakban Nyíregyháza is rengeteget fejlődött. Lakótelepek épültek, a régi városnak felekezetenként egy-egy temploma volt, és az akkori egyházvezetés ismerte fel azt, hogy a lakótelepek vagy a kertvárosi részekbe is templomokat kell építeni. Nyíregyházán a Józsavárosban is épült egy görögkatolikus templom 90-es évek legelején, aminek a szervezésével az akkori megyés püspök, aki éppen a bátyám Keresztes Szilárd volt, Polgári László atyát bízta meg. Polgári László atya mellesleg a feleségem sógora, kicsit családi történet lett belőle, és kezdtük el a templomépítésnek a szervezését. Kialakult az, hogy az egyházközségnek lett egy saját énekkara. Abban az időszakban kezdődött el az, hogy egy ilyen nemzetközi kárpát-medencei kitekintésű görögkatolikus kórusok találkozójának a lebonyolítása, megszervezése. Ungvárról, meg szlovák területről, Eperjesről, Kassáról, sok területről jöttek görögkatolikus kórusok. A vége Mária Pócson volt, ott volt a záró alkalom, és a zárás után valamelyik kórus elkezdte énekelni ezt a művet. Kint a templom kertben, az esti félhomályban, és ki hol állt, több százan voltunk kórustagok együtt. Ott a saját szólamát énekelte. Én így ezt a művet soha senkitől nem hallottam, és azt hiszem nem is fogom hallani. A legkisebb 10 négyzetméteres területen belül is megvolt mind a 4 szólam. Ennek egy olyan elementáris hatása volt ennek az előadásnak, hogy ezt az életben nem fogjuk elfelejteni. Rachmaninov Bogorodji Cegyevo. Azt jelenti, hogy üdvözlégy Mária.
Nyíregyházáról nem költözött el soha. Mi mindennel foglalkozik?
Sok mindennel, mert benne van az emberbe, hogy amíg tud és tehetsége és lehetősége van, addig dolgozzon is. A rendszerváltás utáni első 4 éves ciklusban városi képviselő voltam. Ez a képviselőségem sokat segített nekünk a templom építésnél is. Nagyon sok olyan kapcsolata tudtam szertenni, amit tudtunk hasznosítani itt, másrészt pedig az adományok gyűjtésében, támogatások szerzésében is. A városi képviselőségem alatt én a külkapcsolatok bizottságát vezettem. Akkor a határon túl is kinyíltak az ismeretségeim és a kapcsolataim. Én a Keresztény Értelmiségiek Szövetségében vagyok. Ez egy ökumenikus evangelizációs civil szervezet. Ennek jelenleg az elnök helyettese vagyok. Egy országos egyesület körülbelül 3000 taggal és 70 helyi vidéki szervezettel gyakorlatilag behálózzuk az egész országot. Elkezdtük 15 évvel, 16 évvel a határon túli magyarsággal hasonló civil szervezetekkel felvenni a kapcsolatot, így már 4 határon túli szervezettel a KÉSZ együttműködött. A feladat adott volt, a munka sok, ezért a KÉSZ megalapította a KÁMME alapítványt, a Kárpát-medencei Magyarság evangelizációért alapítványt, aminek kifejezett célja és feladata volt a határon túli magyarság érdekében végzett tevékenység. Elsősorban nemzeti jellegű, természetesen keresztény, és ezzel próbáljuk meg segíteni az elcsatolt területeken élő magyarok szülőföldön való megmaradását, a hitükhöz és vallásukhoz való kötődésüket, próbáljuk segíteni a nemzeti és a kulturális hagyományok megőrzését és ápolását, továbbadását az utókornak. Tulajdonképpen ez a KÁMME alapítványnak a feladata, és ezzel mi különböző rendezvényeket is szerveztünk. Hála az Istennek a magyar kormány támogatta ezt a tevékenységünket. Bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz, hiszen a határon túl tovább élnek a magyarok, és tovább igénylik a velük való törődést. Általános tapasztalatom, elsősorban én a Felvidék keleti részével, Kárpátaljával és a Párciummal tartom a kapcsolatot, és azt tapasztalom és tapasztaljuk, hogy a határon túlélő, kisebbségben élő magyarok sokkal jobban örülnek ezeknek a kapcsolatoknak, sokkal jobban igénylik ezt a kapcsolatot, mint gondoltuk. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy 2 évvel ezelőtt a Zsilvölgyébe jártam, Lupénybe, az ottani magyaroknál. Higgyétek el, mi olyan messze vagyunk, hogy nekünk egy ilyen kapcsolat, még ha egy évben egyszer vagy kétszer találkozunk is, az életet jelenti. Mert a kisebbségi lét megpróbáltatásaiban ti jelentitek nekünk azt az erőt, hogy ezeket el tudjuk viselni és tovább tudunk lépni. No, ezért érdemes dolgozni.
Ha felcsendül a záró zenénk, Kodály esti dal, gondolom ezt mindenki érti.
Ez egy csodálatos mű. Nem voltam még olyan helyen, magyar lakta területen, a Kárpát-medencében, ahol ezt ne ismerték és ne énekelték volna, úgyhogy ez megint ugyanúgy összeköt minket, mint ahogy összeköti a nemzetet a magyar himnusz, a úgynevezett régi magyar himnusz, a Boldogasszony anyánk. Ha az az esti dalt valaki elkezdi énekelni, akkor ezt mindenki együtt fogja énekelni, és ez is jelképezi azt, hogy együvé tartozunk, egy nemzet tagjai vagyunk, ezen kell dolgoznunk.
Vendégem volt a Magyar Érdemkereszt lovag keresztjével kitüntetett keresztes Dénes agrármérnök, aki a Keresztény Értelmiségek Szövetségének alelnöke is. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Zsoldos Barnabás.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Székesfehérváron, FM 92,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 11. fejezet.
Fekete ereket legtöbbre becsülik, mivel ezek keverve vannak markazittal, azaz valamely sárgás színű anyaggal. Azonban ha ez nem is fordul elő nagy bőségben, azért meg vannak elégedve, mivel az olvasztás annál könnyebben megy. Ha az erek nagyon vastagok, azt hiszik, hogy valami haszna vehetetlen dolog vegyült belé, melyet az olvasztó pestben kitisztítanak. Ezért ezt tolvajnak nevezik, mivel az érc gazdagságát csökkenti és elrontja. Találnak itt egy vörös színű és a fémekre ragadó ásványt is, melyet cinóbernek neveznek. Ezt olajjal vegyítik, és vörös festéket készítenek belőle, mely legalábbis olyan, ha ugyan nem jobb, mint a sublimált cinóber. Továbbá kristályt, ametisztet és különféle drága követ találnak a sziklahasadékokban és a fémek mellett. Oly tiszta gálic találtaték, mint a kristály, számos bányában, kiváltképpen az úgynevezett Paradicsomhegyben, mely ekkor Svoboda Jakab gyógyszerészé volt. Ennél az úrnál voltam szálláson, hol igen sok érdekes ásványt láttam. Némely ezüstér gazdagabb, mint a másik, mivel az egyik földdel, a másik pedig kövekkel, markazittal, cinóberrel, vitriollal és egyéb hasonló anyaggal van keverve. Nem minden bánya egyenlően gazdag, mivel némelyikben aránylag több az ezüst, mint a másikban. Néha 100 fontnyi földszínre hozott anyagból csak egy obon ezüstöt kapnak. Néha ugyancsak 100 fontból 2, 3, 4, 5, sőt 20 obon ezüstöt is nyernek. Ennél gazdagabb már legnagyobb ritkaság. Azonban már felényi jó ezüstöt is találtak. Magam is láttam oly gazdagot, hogy késsel is lehetett vágni. Mihelyt valamit találnak, egy darabot azonnal a kémlésznek nevezett hivatalnokhoz visznek, ki a fém tartalmat a következő módon vizsgálja és ítéli meg. A különféle fémekből egyenlő mennyiséget vesz, miután pedig megszárította és megmérte, kellő mennyiségű olmot vegyít közéjük, azután megtisztítja. Ekkor észreveszi, mennyit kell mindegyik fémhez vegyíteni, és meghagyja, akik ezzel foglalkoznak, hogy az olvasztó pestben olvasszák föl. Parancsa szerint hozzátesznek, vagy elvesznek a közé vegyített fémekből, melyek az olvasztáshoz szükségesek. Így például 10 000 font ezüst tartalmú anyaghoz, mely rendesen 2,5 obon tiszta ezüstöt tartalmaz 100 fontonként, 4 000 font ezüst és 20 000 font vaskövet vegyítenek. Ez utóbbi azonban nem valódi vas, hanem a hegyekben talált kő, és azt hiszik, hogy a legjobb erek ilyen színűek. Ehhez járul még bizonyos mennyiségű tűzkő, ez pirit faj, az előforduló markazit mennyisége szerint. A vas salakból annyit adnak hozzá, amennyit jónak látnak. Ez utóbbi a serpenyők tetejéről leszedett hab, és az összes felsoroltakból keletkezik. A pestekben fölolvat anyag a fenéken levő lyukon az alája helyezett serpenyőbe folyik. Itt azonnal habréteg keletkezik, melynek eltávolítása után a tiszta fém marad ott. Ezután olmot tesznek hozzá, mely az ezüstöt a serpenyő fenekére viszi magával. Kis idő múlva e fémet ismét megolvasztják, és az olmot vagy az ezüst közé vegyült bármi más anyagot két hatalmas fújtató segélyével lesöprik. És a megolvat ezüst litargirummá lesz. Az először fölszínre kerülő fehér, az utóbbi pedig a tűz további behatása folytán vörös. A selmeci ezüst erekben csaknem mindenütt némi aranyat is találnak. Ennek tisztítása következőleg megy végbe. Az ércet megolvasztják és porrázúzzák, azután valami választóvíz félében föloldják. E választóvizet pedig selmecen előállított bizonyos gálicnemből készítik. Ennek hatása folytán az arany a fenékre száll le. A választóvizet az ezüsttől elpárologtatják és többször is használják. Nagyon unalmas volna, ha a bányákról mindent leírnék, jól lehet ezek épp úgy megérdemlik, mint a mejszeniek, melyeket Agricola oly bőven és tüzetesen leírt De re metallica és De fossilibus című könyveiben. Lenis is igen becses munkát írt a bányákról. Erker Lázár pedig a leggazdagabb bányákról igen kitűnő leírást nyújtott. Valóban kevés hely hasonlítható össze az itteniekkel, hol a természet és a művészet összes gazdagságát és erejét kifejteni igyekszik. Ez országban csaknem olyképpen dolgoznak, mint hajdan Rudolf császár idejében. Ez uralkodó igen vállalkozó volt, és másokat is buzdított a bányászatra. Jelenleg számos jobb eszközzel és szerszámmal rendelkeznek, mint a ma időben. Ám bár minden héten sok ezüstöt tisztítanak Selmecen, melyeket szekérszámra szállítják, mégsem láthattam a legcsekélyebb darab tiszta ezüstöt sem, mivel ezen országban a pénznek fele vörös réz. Midőn az itteni ásványvizeknek a fémekre gyakorolt hatását akartam szemlélni, kénytelen voltam néhány keresztet és emlékérmet kölcsönkérni. Selmec közelében, azon a helyen, hol hajdan a régi város volt, igen magas és csaknem függőleges szikla áll. Ennek egy része tetőtől talpig igen szép és feltűnő színű, ugyanis zöldbe játszó kék, néhány sárga folttal. Ezt rendkívül szépnek találtam, mivel ehhez hasonlót még sohasem láttam. Azt hihetni az ember, hogy az egész szikla azúrkőből van. Hallottam egy spanyoltól, ki sokáig tartózkodott Kelet-Indiában, hogy a perui ezüstbányák közelében szintén látott ilyen sziklát. A Selmectől egy magyar mérföldnyire levő Szklénóban hajdan gazdag aranybánya volt. Szerencsétlenség volt ennek elvesztése, mivel senki sem tudja a bánya bejáratát megmutatni, mióta Bethlen Gábor hadjárata idejében a lakosok elmenekülni kényszerítettek. A bányának hajdani tulajdonosa azonban hagyott hátra néhány jegyet, melyek segítségével ismét megtalálható volna. Azaz, eszközeinek ábrázolataival, melyeket a fák héjába vésetett. Az eszközöket már megtalálták, és jól tudják, hogy ha egy követ találnak, melyre emberi arc lesz vésve, a bánya ott lesz, és csak néhány követ kell felemelniük. Szklénót nagyon látogatják meleg fürdői miatt. Öt fürdője van, szép lejáratokkal és igen jó tetőkkel. A források igen tiszták, fenekök vörös és zöld. Az ezüst a vízben aranyszínűvé lesz. Legtöbbre becsülik az izzasztó fürdőt. Ennek forrásai a hegyben vannak. A víz rendkívül forró, és a külön ecélra épített fürdőbe folyik. A fürdő egyik végén igen jó izzasztó szobát készítettek. Igen kényelmes ülőhelyek léteznek, és föllebb vagy lejjebb lehet menni, aszerint amint nagyobb vagy csekélyebb hőséget akarunk érezni. Tehát ez a világ legnagyobb kényelme, mivel mindenki csak annyit izzad, amennyit akar. Ez üreget, valamint az egész fürdőt mindenféle színű virágok lepik el, melyek a fürdő folytonos hősége folytán nőnek, díszlenek, és igen kellemes látványt nyújtanak. Mi alatt e fürdőben fürödtem, valaki mulattatni akarván a nagyszámú társaságot, észrevétlenül a fürdőház tetejére ment, hirtelen a vízbe ugrott, alámerült, és jó ideig a víz alatt maradt. Nem sokára pedig a csatornán keresztül kígyó jött a fürdőbe, és az ott levő asszonyokat megrémítette. Az említett férfiú erre ki akarván fejezni a társaság iránti jó indulatát, azonnal neki ment a kígyónak, hogy a hölgyeket a remegéstől megszabadítsa. Ezután az izzasztóba hívattam, hol beszédbe elegyedvén vele megtudtam, hogy ezelőtt a bányákban dolgozott. Többek közt megkérdeztem tőle, vajon látott-e már természetes gálicot? Vajon a nagy darabok oly tiszták-e, mint a kristály, és e bányákban található-e egyáltalában? Válasza ez volt. Már sokszor és sok helyen látott, különösen az egyik bányában, melyet akkor éppen abban hagytak, mivel a föld bedőlt, ez pedig Selmec közelében volt. 2 vagy 3 nap múlva ígéretihez híven eljött hozzám Selmecre, lámpákat és a leszálláshoz szükséges ruhákat hozott magával. Ezután a föld alatti helyekbe mentünk vele, hol oly nagy mennyiségű gálicot találtunk, hogy teljesen meg voltam vele elégedve. A gálic a köveken, földön és az átjárók szélén éppen olyan zajt okozott, mint midőn a serpenyőben mesterségesen készítik. Nem a boltozatról lóg le, mint másut láttam, hol igen könnyen jégcsapoknak tarthatnók. Szklénó gróf Lippaié, kinek családjából származott a tudós Polikarpus Procopius Bocanus, kit a pozsonyi érsek hajdan az ország ritkaságainak leírásával bízott meg. Halála azonban érdekes megfigyeléseinek közzétételét megakadályozta. A Szklénótól 4 angol mérföldnyire és Selmectől 5-6 mérföldnyire levő Vihnyén szintén vannak melegfürdők. A feneke vörös és kővé változik, melyből én is hoztam néhány 4-5 hüvelyk átmérőjű darabot. E kővé változott vízből is hoztam egy nagy darabot, mely a csövön lefolyó vízből képződött. A cső, ám bár fából van, mégsem változott kővé, mivel a víz alatt van. A fürdő építésére felhasznált fák is kővé változtak. Mindez nagyon tetszett nekem, és gyönyörködve szemléltem a művészet és természet összeműködését. Így például a kővé változott nagy fenyő oszlopot. Nem csodálatra méltó körülmény, hogy a víz alatt levő fa nem változik meg, holott a víz fölött levő egészen más anyaggá lesz. A víz rendkívül forró. A zöld oszlop fürdőben Budán a kigőzölgés a fürdő kupoláján és az oszlopok közt elhelyezett vasrudakon lerakódik, és kővé változva jégcsapokhoz hasonló darabok lógnak le. Angolországban számos ilyen barlang létezik, ilyenek az Okéi Somerset tartományban és a Poolesi Darby tartományban. A meleg forrásokban igen sok kén is található, csak hogy nem a víznek elpárologtatása által. Ennél fogva azt hiszem, hogy nem a vízben, hanem a szélén kell keresni. Vihnyén 2 igen jó fürdő van, hová sok ember eljár. A harmadik fürdő szintén közlekedik a 2 első vizével. A harmadik fürdőt a benne található számtalan kígyóról kígyófürdőnek nevezik. Március 30-án elindultunk Selmecről és Szklénóra mentünk. Azután a Garam folyón átkelve a hegyek közt folytattuk utunkat, és az egyik hegytől a másikig terjedő földhányást láttunk, melyet a törököknek Körmöc ellen irányuló portyázásaik megakadályozására készítettek. Ezután Az összes bányák mellett elfutó aranyfolyó mellett haladtunk el, míg nem végre a városba érkeztünk. Körmöc kisváros, azonban igen nagy külvárosai vannak. Némelyek állítása szerint a közelében lévő Szent János templom Magyarország legemelkedettebb pontján áll. Körmöc a legrégibb magyar bányaváros, és leggazdagabb mind a hét közt, melyek a következők. Selmec, Körmöc, Beszterce bánya, Újbánya, Baka bánya, Libet bánya és Béla bánya. A körmöci aranybányákat már 950 év óta ássák. A bánya hossza 9-10 angol mérföld, mélysége 170 öl. Lépcsők nincsenek, hanem egy vastag kötérre kötött, bőrből készült ülőhelyen kell leereszkedni. A bőr rendszerint igen széles, úgyhogy igen kényelmesen lehet rajta ülni. Így módon ereszték le mindazokat, kik az aknákon, vagyis az ecélra készített, függőleges kutakon le akarnak menni a bányába. Az első a Rudolf akna, a második az Anna, a harmadik a Ferdinánd, negyedik a Mátyás, ötödik a Windschacht és hatodik a Lipót akna. Én a Rudolf aknán ereszkedtem le. Ennek mélysége mintegy 108 öl. Rövid ideig szétnéztem a bányában, azután pedig a 150 öl mély Lipót aknán húztak föl. Midőn ez akna fenekén álltam, nem vesztettem el bátorságomat, hogy a föld gyomrába oly mélyen lehatoltam, hiszen még mindig 3 mérföldnyire voltam a föld központjától. Ehhez képest a legmélyebb akna is egyszerű kút. Tetőtől talpig fenyőgerendákkal és deszkákkal van bevonva, mivel a nem sziklatalajba vájt bányákat csak így lehet nyitva tartani. E bányában némely erek északi, mások pedig keleti irányban futnak. A bányászok a föld alatt kompassz szerint tájékozzák magokat, e kompasszon azonban nem 32 pont van, hanem csak 24, azaz ők az órák száma szerint osztják azt be. A bányából kikerülő aranyérc néha fekete, néha pedig vörös vagy sárga. A fekete foltost és a fehéret legjobbnak tartják, nem különben a fekete erek közelében találtakat. Az aranyat azonban előbb tisztítani kell. Ez ércből csak nagy mennyiséggel lehet próbát csinálni, tehát meglehetős tömeget megmérnek, és a város közelében elhaladó kis folyóban megmosnak. E folyó számtalan apró patakra oszlik, melyek a bányák fölött folynak el, és az érceken levő földet lemossa. Így tehát a tiszta folyó, miután annyi fémen és piszkon áthalad, annyira zavarossá lesz, hogy a vize a város alatt feketének, sárgásnak és a hegyek földjéhez hasonlónak látszik. A bányászok egész évben csak 6 napon át nem dolgoznak, úgy mint karácsony, pünkösd és húsvét mindkét napján. A folyó tehát csupán ilyenkor marad tisztán. E bányában már többször találtak nagy darab tiszta aranyat. Néhányat láttam közülük a császári kincstárban. A száz választó kincstárában ökölnyi nagyságú darabot is láttam. Bizonyos fehér kövön is találnak tiszta aranydarabokat, azonban ez szer fölött ritka. Körmöc környékén, különösen pedig a keleti oldalon mindenütt sárga földet láttam. Ám bár ezt nem becsülik annyira, mint a bányákban találhatót, mindazáltal sok helyen ássák, megtisztítják és meglehetős hasznot szereznek belőle. Dollinger Mátyás, körmöci bányaigazgató, nemrégen új érczúzó malmot talált föl, mely a bányából napfényre hozott anyagot sokkal finomabban dolgozza föl. E találmánnyal sokkal több aranyat termelhetni, mint ezelőtt. Házában különféle ásványfajokat láttam, és kitűnő fogadtatásban részesültem. Midőn pedig a bányában len voltam, néhány üveg pompás bort küldött le, hogy a császár egészségére igyunk. E bányákban a sziklákba számos átjárót vágtak, de mivel hosszú ideig nem használták, az átjárók bedugultak. Ezen nincs mit csodálkozni, mivel ilyen nedves helyeken ez gyakran előfordul. Az átjárókat nem fölülről lefelé, hanem egyik oldaltól a másikig csinálják. A föld alatt az érceket egyik helyről a másikra viszik, és valamely akna fennekénél helyezik el, honnan azután csillével tovább szállítják. A csillének, vagyis tolókocsinak négy kereke van, hátulja magasabb, mint az eleje. Fenekére nyelv van alkalmazva. E vasnyelv az összes átjárók fenekére lerakott keskeny facsatornába szépen beleillik, és megakadályozza, hogy a csille utat tévesszen, vagy csak legkevésbé is eltávolodjék attól. Így célszerű berendezés mellett akármely gyermek tova gördíthet 3-400 font ércet, vagy földet tartalmazó tolókocsit, és a kijelölt helyre szállíthatja azt. Meg kell vallanom, hogy midőn először szálltam le a bánya fenekére, alig bírtam megszokni a folytonos zajt és a zajnak változását, midőn a bányászokhoz közeledtem, vagy tőlük eltávolodtam. Még sohasem láttam így embereket, kik a sziklák közül oly gyorsan előtűntek, csilléket kiürítették, azután ismét oly gyorsan visszatértek a sötét üregekbe, pedig mindez csak néhány pillanatot vett igénybe.
Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, 11. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.